Nagyon szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet. Nagy öröm számomra, hogy ilyen sokan kíváncsiak az Isten igéjére, ilyen sokan szomjaznak. Külön öröm és megtiszteltetés, és nagy szeretettel szeretnénk köszönteni a Rimaszombatból érkezett testvéreket. Örülök, annyit kell tudni, hogy az Evangélikus Általános Iskolával, ha jól tudom, ők tették meg az első lépést. Ők kerestek egy testvér iskolát, és interneten bukkantak rá az általános iskolára. És ez már a második alkalom, hogy találkoznak. Mi voltunk, vagy az iskola képviselői voltak az elsők, akik elmentek hozzájuk, és rövid időn belül megtették a második lépést, ők jöttek el hozzánk, úgyhogy nagy öröm számunkra, és szeretettel köszönjük őket. Kedves testvérek, kezdjük el az alkalmunkat. Direkt nem mondok semmilyen bevezetőt, mert tudom, hogy nagyon szűk a határidő, a rövid idő, és jól kell beosztani. Nem vezetek föl semmit, majd az igényhirdetésben lesz róla szó. A 74-es számú énekkel kezdjük el a ma esti alkalmunkat. Sorozatot, kérni a te áldásodat, kérni a te szent lelkedet, kérni a te jelenlétedet, hogy szólíts meg bennünket, hogy te igazítsd helyre a mi életünket az ige által, az ige fényében. Leborulunk eléd, mennyei atyánk, rád van szükségünk, rád vagyunk szorulva, szükségünk van rád. Amen. Kedves testvérek, egy éneket szeretnék megtanítani, bár itt most már jöttek a visszajelzések, hogy nem kell nagyon megtanítani ezt az éneket. mert a testvérek, legalábbis gondolom, hogy sokan ismerik, és ehhez kapcsolódó lesz majd az egész sorozatnak a témája. Ez az ének úgy hangzik, hogy ott a messze földön, árván hontalan. Bólogatnak többen a testvérek, ez egy csodálatos ének, és egész héten erről lesz szó. A tékozó fiú története, és ezt fogjuk énekben elénekelni, úgyhogy akkor nem is megtanítom, hanem a testvérek tanítják meg nekem, mert voltak, akik az ébredési időszakokban különböző csendes heteken, konferenciákon ezt telitorokból énekelték, úgyhogy énekeljük most el közösen ezt az éneket. Keresztény gyülekezet, hallgassa meg hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet erre a sorozatra választottam, és megírva találjuk Lukács evangéliumának a 15. fejezetében, a 21. verstől a következő képpen. Ezen az első alkalmon az egész ige részt fel fogom olvasni, de minden napnak meg lesz az egy-egy ige verse. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedte mindenét, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Miután elköltötte mindenét, nagy éhínség támadt azon a vidéken, úgyhogy nélkülözni kezdett. Ekkor elment és elszegődött annak a vidéknek egyik polgárához, aki kiküldte őt a földjeire disznókat legeltetni. Ő pedig szívesen jól lakott volna akár azzal az eleséggel is, amit a disznók ettek, de senki sem adott neki. Ekkor magába szállt és ezt mondta: Az én apámnak hány bérese bővelkedik kenyérben, én pedig itt éhen halok. Útra kelek, elmegyek apámhoz, és azt mondom neki: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened. Nem vagyok méltó arra többé, hogy fiadnak nevezzenek. Tégy engem olyanná, mint béreseid közül egy. És útra kelve el is ment az apjához. Még távol volt, amikor apja meglátta őt, megszánta, elébe futott, nyakába borult és megcsókolta őt. A fiú ekkor így szólt hozzá: Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, és nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezzenek. Az apa viszont ezt mondta szolgáinak: Hozzátok ki hamar a legszebb ruhát, és adjátok reá, húzzatok gyűrűt a kezére és sarut a lábára, azután hozzátok a hízott borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, mert ez az én fiam meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott, és vigadozni kezdtek. Még egyszer az első nap igéjét hagy olvassam fel. Egy embernek volt két fia. A fiatalabb ezt mondta az apjának: Atyám, add ki nekem a vagyon rám eső részét. Erre megosztotta köztük a vagyont. Néhány nap múlva a fiatalabb fiú összeszedett mindent, elköltözött egy távoli vidékre, és ott eltékozolta a vagyonát, mert kicsapongó életet folytatott. Urunk, szentelj meg bennünket a te igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Drága gyülekezet, szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit ezen a mai alkalmon. Tulajdonképpen azért választottam ezt az alapigét, mert Isten egy kérdést fogalmazott meg bennem. Mi az advent? Mi az üzenete ma 2007 adventjének? Advent, mindannyian tudjuk, várakozás. Igen, de ki várakozik? Ki és mire várakozik? És ezen gondolkodva látatta meg velem Isten, hogy lássunk túl azon, hogy várakozunk Jézus Krisztusra, születése ünneplésére és a második eljövetelére készülünk. Ma adventnek mást kell jelentenie. Az Ószövetségben végighúzódik, hogy a nép várt a megígért messiásra, a szabadítóra. Azonban az Újszövetségben azt láthatjuk, és arról tesz bizonyságot, hogy a messiás itt volt, meghalt, feltámadt. És ebben az értelemben már nem kell várakoznunk. 2007 adventje tehát arról szól, hogy nem mi várunk, hanem ő vár bennünket. Az Atya vár bennünket. Ő várja törékeny, várja eltávolodott, bűnös életünket, ő vár ránk. Ma advent, ez a hét erről fog szólni. Vár ránk az Atya, ahogy azt a tékozó fiú példázata megelevenítette előttünk, vár rám, és vár rád az Atya. Jézus Krisztus megjelenése óta nem kell nekünk várni, ő már 2000 éve várakozik türelemmel, most is a te életedben 20, 30, 40, 60, 70 éve vár rád. És ennyit előjáróban, drága testvérek, hogy miért is választottam ezt a textust. És most pedig menjünk sorba ezen a történeten, meg a történetnek minden egyes pillanatán, mert minden egyes pillanata nagyon fontos, hogy miről is szól, mit szeretne számunkra üzenni ez a példázat. Azt olvashatjuk a történetben, hogy az ifjú titán kikérte a vagyonát. Azt a vagyont, amely az édesapja tulajdonát képezi, azt a vagyont, amelyért ő fáradozott, dolgozott meg. Kikéri. Ha egy picit elengedjük a fantáziánkat, akkor ez a szituáció azt is jelentheti, hogy a fiú nem bírta kivárni az apjának a halálát, sőt, tovább menve már várta az apjának a halálát. Hogy a ráeső rész az övé legyen. Türelmetlen volt, azt sem bírta kivárni, hogy meghaljon, hanem kikérte a vagyonát. A görög epibálló szó nem is igazán azt fejezi ki, hogy a ráeső részt, az osszály részt, hanem az ifjú olyan nyomatékos szót használ erre, ami jár neki, ami megilleti őt, ami jár neki. Ma nagyon sok fiatal így indul az életnek, jár nekem az élet, jár nekem az élvezet, jár nekem a szórakozás. És ez a hozzáállás nem más, mint az egoista hozzáállás. A fiú nem törődik azzal, hogy érzéketlen, nem törődik azzal, hogy megbántja az édesapját, csak hangoztatja. Add ki nekem mindazt, ami jár nekem. De sokszor ilyenek vagyunk, drága testvérek. Sokszor érzéketlenek vagyunk. Sokszor azt hangoztatjuk, hogy mihez van jogunk. Mert magunk körül forgunk. Sokszor olyanok vagyunk, mint az elengedett, elejtett 10 forintos. Magunk körül forgunk. Nem látjuk az öntelt, gőgös, szeretetlen szívünktől a másik szívét, a másiknak az érzését, mert csak magunkkal vagyunk elfoglalva, mert csak a magunk igazát szajkózzuk, mert csak magunkat akarjuk igazolni, mert ez jár nekünk. A jog fogja ezt az országot, a jog fogja ezt a világot felemészteni. Gondoljunk csak Amerikára, a nagy, szabad országra, ahol a demokrácia volt kezdettől fogva. Nem olyan régen olvashattam egy cikket. Billy Graham lánya beszél, és azt mondja, hogy a demokrácia országában, a jog országában, a keresztény egyházak iskolájában le kell venni a keresztet, mert az iszlámnak joga van arra, hogy megélje a vallását a keresztény iskolában, és ezért le kell venni a keresztet a falról. Jog. Ez fog bennünket felemészteni. És a tékozó fiút is ez emésztette fel, ez döntötte romba, hogy joga volt. Úgy gondolom, hogy valami ilyen érzések keringhettek abban az ifjúban is, aki érzéketlenül verte az asztalt és hangoztatta a jogait. És drága testvérek, egyet fontos megállapítanunk, hogy nem volt joga. Nem volt joga kikérni a vagyonát. Nincs semmi, ami megillette volna, mert mindaz, ami neki volt, az az apja révén volt. Mert mindaz, ami ott volt az ő birtokában, az az édesapja révén került ő hozzá. Nekem nincsen semmi jogom. Semmi nem illet meg. És miért, drága testvérek? Mert üres kézzel jöttem ebbe a világba. És üres kézzel kell, hogy kilépjek. És te is, drága testvérem, üres kézzel jöttél. És lehet, hogy egy nagy dolgot rontottam el. Lehet, hogy összedőlt benned valami, de ez egy fontos üzenet, hogy üres kézzel jöttél a világba, és üres kézzel kell, hogy kilépjél ebből. Semmink nincs, egyetlen egy dolog. Csak az önző, jogainkat hangoztató szívünk, a megromlott életünk. Ez van nekünk. Ez van a mi birtokunkban. Azonban nézzük meg, hogy mit csinál az Atya. Az Atya egy szót nem szól. Némán tűr. Némán tűri a megaláztatást, mert ez nem más, mint megaláztatás, amikor az ifjú olyan jogokat formál, ami meg sem illeti. Amikor olyan szavakat mond és olyan tetteket tesz, melyek bántóak, akkor az a szülő, az az édesapa megalázva érezheti magát. Ő egy szót nem szól, mondhatni sok mindent lenyel, sok mindent lenyelve kiosztja a vagyonát. Nem azért, mert nem mondhatott volna ellent, nem azért, mert nem lett volna joga helyre rakni a gyermekét, nem tudjuk. Nem tudjuk, hogy miért nem szólt semmit. Csak kiadta a fiúra eső részt. A fiú néhány nap múlva összecsomagolt, és elment messzi vidékre, messzire, ahol nincs az atyai felügyelet alatt, ahol a madár se jár, mondhatni régi magyar kifejezéssel az Isten háta mögé, ahol nincs kontroll alatt, és élheti a maga életét. Senki nem diktál neki, senki nem osztja be az idejét, senkihez nem kell alkalmazkodnia, senki nem mondja meg neki, mikor, mit és hol csináljon. Végre a maga ura lehet. Mert szeretünk ilyenek lenni. Szeretünk a magunk urai lenni, szeretjük mi magunk meghatározni az életünket, szeretjük mi meghatározni a dolgainkat, mert nem kell felelősséggel tartoznunk senki felé. Ilyen az ember, drága testvérek, ilyen. Ilyen vagyok én is. Szeretem a magam igazát hangoztatni. Szeretek felelősség nélkül élni. Szeretek felelőtlenül élni. Mert a bűnös természet ilyen. Mert a bűnös természet ezt vonja maga után. Nehogy már megmondja nekem valaki, hogy mit csináljak. Nehogy már az apám beossza nekem, hogy mit, mikor, hogyan csináljak. nehogy már az apám beossza a pénzemet, majd én. Majd én beosztom. Nekem ne diktáljon senki. Drága testvérek, és mi lett ebből a hozzáállásból? Tragédia. Ebből a hozzáállásból tragédia lett. Mert ennek a hozzáállásnak mindig rossz vége lesz. Mert abban a pillanatban, hogy Isten látó térbe kerül, az életünket hozzá kell igazítanunk abban a pillanatban. Ezért nem hisznek sokan benne, ezért nem akarják sokan követni Istent, mert abban a pillanatban, amikor az Isten a látótérbe kerül, akkor minden ott lesz Isten előtt. Életem minden egyes pillanata, életem minden egyes része Isten látóterébe kerül. És úgy gondolom, hogy sokan azért nem térnek meg. Sokan azért nem adják át az életüket, mert a keresztény vallás úgy gondolom az egyetlen, amely 100%-os embert, 100%-os szívet igényel, kér. Sokan ezt nem tudják felvállalni, sokan ide-oda csaponganak, sokan kétfelé sántikálnak, és nincsen meg az életünkben az a döntés, hogy igen, Uram, 100%-ban szeretném rád bízni az életemet. Mert Isten nem hozzám igazodik, hanem hozzám jön. És ez egy nagy különbség. Isten nem hozzám igazodik, hanem hozzám jön. Ez a fiú sem akart igazodni apjához, hanem egyszerűen kihúzta az apja kezéből a kezét, felügyelet nélkül akart élni, mondhatni azt, kontroll alatt, kontroll nélkül akart élni, és ennek a legtöbb esetben a vége, hogy az ember testileg, lelkileg lezüllik. Azt olvashatjuk, hogy züllött életet kezdett el élni, kicsapongó életet. Nagyon érdekes a züllött szavunk. Kicsapongó, tékozló, pazarló életet kezdett el élni. Korlátlanul halmozta a testi élvezeteket, az örömöket, melynek vannak következményei, drága testvérek. Ilyenné válik az ember, amikor halmoz, ilyenné válik, amikor kihúzza az ember a kezét az atyai kézből. Züllik. Testileg, lelkileg, szellemileg lezüllik. Nagyon sok züllött ember van ma a világban. Tegnap arról kellett, hogy prédikáljak. Nagyon sok ház van. Ott lehet látni, hogy tiszta udvar, rendes ház. De hány tiszta udvar és rendes ház mögött húzódik meg tisztátalan szív, rendezetlen élet, züllött élet. Mert noha fontosak a külsőségek, de sokszor az ember a külsőségek mögé akar bebújni. Sokszor a külsőségek mögé egy álarcba bújva akarja leélni az életét, pedig az élete züllött. Le van züllve. Ilyenek vagyunk, drága testvérek, züllöttek. Én is ilyen voltam, minden területen züllött. 15 éves korban, amikor a világ legjobban, leghangosabban kiáltja, jöjj és kövess engem, a legnagyobb züllöttségből hívott ki Isten, mégpedig azzal az igével, hogy így mivel se nem vagy hideg, se nem vagy forró, hanem kiköplek téged az én számból. Drága testvérek, züllöttek vagyunk mindannyian addig, ameddig nem az Atyával élünk, amíg nem Jézus Krisztust követjük. Züllöttek vagyunk, amikor saját jogokat formálunk, amikor alapigazságokat, a saját alapigazságainkat fogalmazzuk meg, amikor magunk körül forgunk, amikor mi az ember a maga igazságát hangoztatja. Ilyenek vagyunk mi emberek, akik kihúztuk kezünket, az életünket Isten kezéből, mert születésünk pillanatától kezdve az ember mindaddig züllik, míg vissza nem tér az atyai védelem alá. És milyen az atyai védelem? Drága testvérek, egy történetet hagy mondjak el, és hagy fejezzek be, hogy milyen az atyai védelem. A középkorban, Franciaországban történt meg ez a történet, ez az eset. Egy 15 éves fiúnak hirtelen meghalt az édesanyja. És az édesapa felismerte, hogy ebben a helyzetben, amikor ez a 10 éves ilyen tragédiát él meg, ilyen mély tragédiát, akkor egy szigorú szeretetre van szüksége ennek a fiúnak. Egy szigorú, de odaszánt szeretetre. És a fiú néhány hét után megelégelte ezt a szigorú szeretetet. Nem tetszett neki, hogy az apa irányt akar szabni az ő életének, és becsapta az ajtót, és elhagyta őt. És gyorsan elszaladt az életéből 10 év, és 25 éves lett, amikor belekeveredett másik 9 fiúval a francia uralkodó elleni lázadásba. És leverték ezt a lázadást, és a 10 fiú hamar a törvényszék elé került. Bekerültek a börtönbe, és ott várták az ítéletet, amely nagyon gyorsan megszületett. Fővesztés. Mind a 10 fiatal embernek. Fővesztés. Amikor a kivégzés előtti napon ott ült a börtön cellában, akkor elgondolkodott azon, hogy mégiscsak szerette őt az édesapja. Ezt mondta magában, hogy mégiscsak szeretett az apám. Noha szigorú volt, de szeretett. Nem akarta, hogy ide jussak. Ha valamilyen csoda folytán hazamehetnék, kikerülnék innen, akkor bocsánatot kérnék tőle. De aztán el is ütötte gyorsan magától ezt a gondolatot, mert tudta, hogy ez egy hiába való remény. Tudta, hogy eljön a reggel, és ott van az ítélet, kivégzik. És hamar el is jött. Eljött a reggel, kora hajnal, sötét volt még, és vitték a 10 fiatal embert. A hóhérok odaálltak a névsorral a kezükben, és olvasták a neveket, és mondták, hogy aki hallja a nevét, lépjen ki egyet előre. Sorba hangoztak a nevek, és aki hallotta a nevét, kiállt, és a pallós már le is sújtott, hullottak a fejek a porba. A mi fiatalemberünk is egyszer csak hallotta az ő nevét, és már mozdult volna, amikor hirtelen észrevette a szeme sarkából, hogy a sor végén, a sor másik végén nem látja, hogy ki, mert ugye sötét volt, de kiállt valaki más. Aztán gyorsan mind a 10 fiatalt ugye kivégezték, ott álltak a hóhérok, unottan, félszegen. Nem először csinálták ezt, megszokott volt a pillanat. És azt mondták, 10 név van a papíron, 10 név van a porban. Mit keres maga itt? Biztos tévedésből került ide, menjen el, ne bámuljon itt, menjen haza. És a fiú nem is tudott hirtelen mit kezdeni ezzel a furcsa, hirtelen jött szabadsággal, de rohant hazáig. És amikor hazaért, félve rátette a kilincsre a kezét, mert ugyebár 10 év telt el, 10 éve járt utoljára otthon. Belépett a házba, végigjárta a szobákat, de nem volt sehol az édesapja. Aztán, mikor már hiába kereste, leroskadt arra az asztalra, arra az asztal mögé, ahol édesapja mindig ült, ahol mindig ott volt a szigorú tekintet. Beletemette az arcát a kezébe, aztán hirtelen, mikor felúcsúdott, látta, hogy ott van egy levél. Meglátta ezt a levelet, kibontotta, látta, hogy az édesapja írása, és a levélben röviden ez volt: drága fiam, a tegnapi újságban olvastam, hogy ma hajnalban fogják kivégezni a lázadásban részt vetteket. Azt kell elmondanom, hogy nagyon szeretlek, és megpróbálkozom valamivel. A reggeli sötét órákban oda megyek, és hát, ha nem veszik észre, én akarok odaállni helyetted. Ilyen az atyai védelem, drága testvérek. Ilyen az atyai védelem, az ember jogot formál, az ember hangoztatja a maga igazát, az ember veri az asztalt, és arról beszél, azt hangoztatja a világban, hogy ez nekem jogom van. És ilyen az atyai védelem, mely nem mond mást, csak tesz. Az atya sem mondott semmit, csak tett. Helyettem. Helyettem, miattam, értelme. Ilyen az atyai védelem. Drága testvérek, erről szólt ennek az ige résznek az első mozzanata, hogy az ember jogokat formál, de ott van az atyai védelem, ott van az atyai ház. Mindazt, ami a szívünkön van, amit megfogalmazunk a szívünk mélyén, ezt vigyük Isten elé. Mert ez az a pillanat, ez az a helyzet, amikor nincs jog, amikor nincs magam igaza, ez az a pillanat, amikor nem magam körül kell forogni, hanem az atyai védelemre, az atyára kell tekinteni. Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Atyánk, köszönjük a te védelmedet, köszönjük, hogy te nem jogokról prédikálsz nekünk, te nem a jogokat hangoztatod, mert abban a pillanatban, amikor a jogról kellene, hogy szó essen, akkor két dolgot elmondhatunk. Nem volt joga a te fiadnak meghalni, és nekem lett volna jogom a keresztfán függeni. Ez az egyetlen egy, ami megillett engem. Ez az egyetlen egy, ami a rám eső rész, mert bűnös vagyok, mert látod, hogy nem tudok megállni tisztán előtted, mert látod az életemet, látod itt mindannyiunk életét, látod, hogy mindannyian kihúztuk a kezünket az atyai kézből, az atyai védelem alól. Látod, hogy milyen az ember, te nagyon jól ismered az embernek a természetét, te nagyon jól tudod, hogy milyen a bűnös, milyen az eredendő bűnben leledző ember szíve. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy te türelmes vagy, köszönjük, hogy nem háborogtál, köszönjük, hogy nem vertél az asztalra, hanem némán tűrtél. Némán tűrsz, némán vársz. Vársz ránk, vársz Adventben a megtört szívűekre, a megfáradt lelkűekre. Vársz ránk. Mennyei Atyánk, látod a törékeny életeket, hagyj vigyük csendben eléd mindazt, amit eddig hangoztattunk, hagyj vigyük csendben eléd mindazt, amiről azt hittük, hogy minket illet. Köszönjük, hogy te meghallgatod az imádságot. Meghallgatod az őszinte bűnbánó szívet, mert vársz ránk. És hadd foglaljuk össze mindazt, ami a szívünkön van, tőle tanult imádságban össze. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Végezetül vegyétek az Úr áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent orcáját te feléd és adjon neked békességet. Testvérek, egy éneket szeretnénk elénekelni a feleségemmel. Az új életről szól. Az új életről szól ez az ének. Ez az egész sorozat is majd az új életről fog szólni. Láttuk a tékozló fiúnak az életét. Láttuk azt, hogy mennyire lezüllött. De minden igehirdetés, minden evangélium arról a reménységről kell, hogy szóljon, hogy van új élet, van megújulás, van odaszállás. Erről szeretnénk most énekelni. Thank you. várunk mindenkit holnap este 5 órakor, amelyben arról lesz szó, hogy a sátán hogyan vezette bennünket félre, hogyan vezette Tégozó fiúkit is félre a sátán. És végezetül a 120-as számú éneket énekelve.